Hát ez így belakva, nem tudom, hogy mennyire tudok effektív gondolkodni. Nekem ma még kéne pár dolgot intéznem. Most így a szabadságom alatt olyan arcompörgésekben vagyok, hogy így munka mellett tanulás, meg tanulás mellett Xbox. Teljes mértékben kihasználom a gaminget, és nekem mindig az volt ilyenkor a nagy veszélyforrás, hogyha sok játék szabadult hirtelen rám, hogy nem tudtam egyfelé koncentrálni, ezért mindig minden játékba belekezdtem. És így voltam most az Avengers-ről is, és kicsit így, nem tudom, így elhatalmasodott rajtam. Nem tudom, ismered-e ezt az érzést, amikor valami olyan játékkal kezdesz, mint Assassin's Creed-ek voltak ilyenek, hogy megnyílt a világ, és akkor hogy hirtelen így minden taszkot van, és minden tizé, és nem tudom, hova kezd bele, és ez annyira gyűlölöm.
Ez az a pont, ahol én felszoktam.
Igen, ugyanez
felszoktam nekem állni, és ott hagyom.
Tehát ez a gaming kiégés, hogy így nem tudom, miben nyúljak, mindenhez akarok, semmi, hogy nincs időm, és igazából elveszítem a motivációt, és emiatt keresgélek olyan játékot, ami ilyen vonalvezetett, story-based.
És egyszerű. Nekem ez a nagyon fontos dolog mostanában egy játékban, hogy egyszerű legyen. Tehát az, hogy egy játékbeli interakcióhoz három gombot nyomsz, közben egy negyediket, meg egy ötödiket, és így közben még menük között válogatsz, nem. Azon a kontrolleren van x darab gomb, azokat lehetőleg nekem egyszerre kelljen megnyomni, egy darab funkciót lásson el, és végtelenül egyszerűen legyen, vagy lehessen játszani. Én igazából ezt keresem mostanában a játékokban. Amit te is mondasz, ez tipikus, hogy a játék első fele az egy ilyen tök izgalmas, ilyen mézes madzag, majd kinyílik előtted a világ, és akkor ott annyira ilyen, nem tudom, mi erre a jó szó, úgy rázúdul minden, hogy igen, bárhova mehetsz, bármit csinálhatsz, hirtelen megnyílnak a lehetőségek, az opciók, a feladatok, és akkor ne, hagyjatok, nem akarom. És érdekes, mert ezt lehet jól is csinálni. Nekem állandóan a Nintendo Switch-es Zelda a jó példám erre. Egy nagyon egyszerű irányítása volt, egy nagyon egyszerű kezelhetősége volt. Ugyanúgy ott volt a szabad világ, azt csinálhattál, amit akartál, mégis jól tudta kezelni. És tipikusan ez az Assassin's Creed, és nekem még egy ilyen Tomb Raider volt egy ilyen élményem. Én nagyon szerettem az új trilógiát.
Én is.
A harmadik részénél álltam ugyanígy fel, hogy amint elérkezett az az időpont, hogy így elengedte a kezed a játék az első általában ilyen blockbuster film jellegű fél óra után, az a nekem már ott sok.
De a trend az meg pont ezzel ellentétes, mint amire ti vágytok. Hogy én amennyire belelátok a játékfejlesztői iparágba, pont afelé haladnak, hogy minél komplexebb játékok legyenek. Hogy ne tudjad mondjuk 10 óra alatt végigvinni, mint a Super Mario-t, hanem legyen egy annyira komplex játékod, hatalmas játékterek, relatív bonyolult irányíthatóság.
Szerintem nem egészen, illetve igen, a komplexitás az adott, hogy legyen nyitott világ, stb. Ami hiányzik nekem a nyitott világból, ugye ott volt a GTA a legjobb példa, GTA 5, nyitott világ, bármit csinálhatsz, halkasz csak mész a városba, halkasz csak kurvákat öldösöl, tehát kinek mi. De volt egy sztori vezetése, és talán pont ez az, amiben kicsit elengedik most így a játéktervezők, így a játékosok kezét, hogy nem vezetik a kezed, ezáltal nem kell kitalálják, vagy felmérjék, vagy jól összerakják a történetet, hanem hogy valamibe bedobnak, és akkor te megtalálod magadnak azt, ami motivál. Ha akarsz, akkor ide mész, ha akarsz, akkor oda mész, ha akarod, akkor ezt csinálod, és mindenki megtalálja minden játékban a számítását, tehát hogy megvan benne az, hogy ha te gyűjtögetni akarsz, akkor gyűjtögetsz, ha te a fő storyline-t akarod végigvinni, akkor azt viszed végig. Viszont nekem hiányzik ebből a játékból, a Marvel Avengers-ből az, hogy jobban fogja a kezem. És átnyelgaltam a Dishonored 2-re, amiben reménykedek egy kicsit több storytellinget, kicsit több történetvezetést, kicsit több, hogy mondjam, kézenfogást. És most ilyen játékokra lövök, illetve még ott van a sorban a Jedi-s játék, egyrészt mert imádom a Star Wars, másrészt meg ezer éve nem volt ilyen jó kis Star Wars-os kalandjátékom, úgyhogy majd azt is meg fogom nézni. Szóval én most ilyenekre vadászok, és ilyeneket követek.
Szintén.
Illetve a másik, amit te írtál, mondtál, és sokan nyilatkoztak arról, hogy a Psychonauts 2. És ugye elkezdtem, és engem kiborít az a játék. Tehát, hogy az is ilyen, egyrészt bugyuta, másrészt pont az, amit te mondtál, hogy ne legyen bonyolult. Na, nekem az bonyolult.
Igen, ez egy nagyon határon mozog nálam is, mert a nekem játék nem első határon. Fele, amíg ugye ott a fogorvosos pályaszakasz, ott ugye csak elkezd így pedzegetni, hogy ez a tipikus játékmechanika, hogy van egy gombot, hogy ugorj, van egy gombot, hogy verekedj, üss, stb. És én azt hittem, hogy ez, jaj, de jó, hogy ez ilyen egyszerű lesz.
Igen.
Aztán, ahogy tovább mentem, eljött itt is az a pillanat, amikor hirtelen ott találtad magad egy ilyen bázison, és ott már rengetegféle dolgot csinálhatsz, a játékmechanika is elkezd egy kicsit kibővülni, de hála jó Istennek nem léptem még át azt a határt, ami nekem már a bosszantó. És igen, bugyutának tűnik, például a kinézete, meg ilyesmi, de egy rettentő zseniális, és szerintem intelligensen összerakott játék. Tehát az, hogy karakterek fejében történő dolgokat hogy vizualizálnak, ábrázolnak, és hogy adják át ezt játékká, zseniális ötlet, és tök jó problémákkal foglalkozik.
Ez rész a zseniális, ami engem kiborít, az a most ott tartok, hogy éppen azt tanítja, hogy hogyan kell ugrani, távolra ugrani, meg hogyan kell ilyesmit. Ugye van a sima ugrás, van az ugrás hosszabban tartva, akkor messzebbre, aztán tudsz még egyet nyomni rá, akkor még egyet ugri,
igen.
Tudsz lebegni. És amikor ez a 4-5 mozdulat egybe, és így kell megoldja a feladatot, azt mondtam, hogy jó, nem. Tehát, hogy kilépek és törlöm, tehát, hogy amúgy is 512 giga tárhelye van a konzolnak, úgyhogy így ez így lekerült róla.
Ja. Hát nálam, hála jó Istennek, nem a tárhely számít, hanem a sávszélesség. Egyébként, Bence, megcsináltam a melót nélküled. Sorry, hogy kihagytalak belőle, de igazából mióta odaadtad nekem az alkatrészeket, kábeleket, meg a szerszámokat, azóta engem annyira csesztetett a dolog, hogy megcsináltam. Tehát újra kábeleztem, amit újra kellett kábelezni, és szignifikáns javulást értem el az elérhető sávszélességben, és annyira jó lett a Wi-Fi-n is megnövekedett sávszélességem, hogy végül elvetettem az eredeti gondolatot, hogy a Mac Mini-t vezetékkel rákötöm a hálózatra. Nem, na, nincs rá szükségem egyszerűen, úgyhogy az, ugye adtál ahhoz is külön kábelt, le volt vágva egy külön pár méteres kábel, igen. Meg vannak csatlakozók, azt későbbre azért elteszem, tehát ha szükség lenne rá, szóval megtartottam a kábelt meg a csatlakozókat, úgyhogy lehet, hogy ezt a krimpelőfogót majd később fogom elkérni, de egyelőre maradok mindenben vezeték nélkül, tökéletesen jó a Wi-Fi sávszélességem, nyilván nem hozza a gigabitet, tehát ez fontos, hogy a teljes sávszélesség nem jön át Wi-Fi-n, de a 300 megabit per szekundomot simán mérem, és Okay, tehát ez az eddigiekhez képest is majdnem 5 vagy 6-szoros javulás, úgyhogy teljesen jól el vagyok vele.
És igazából az a 300 megabit, ez még úgy is jó, hogyha több eszköz megy együtt, mert ha jól tudom, akkor ezek a dekók, ezek mumisok, vagy mimusok, vagy mimósok, tehát ez a multi device, tehát hogy több, tehát nem statikusan leválasztódik a 100 megabit mondjuk 5 felé, hogyha 5 eszköz van rajta, és akkor mindenkinek van kb. 20, hanem ezt a 100 megabitet minden eszközre tudja. Párhuzamosan akár.
Igen, és továbbra is működik ez a beépített ilyen Wi-Fi optimalizáló kis funkció, ami elkezdi ott a csatornákat, meg magákat az eszközöket pakolgatni. Illetve nálam nyitva van a 2,4 meg az 5 GHz is, és érdekes például az iPad Pro, az egyszerűen nem hajlandó 5 GHz-re csatlakozni. Nem tudom, hogy maga az iPad nem akarja, vagy a deko nem engedi neki valamiért. Nem tudom rávenni, ő 2,4 GHz-en csücsül, viszont meg nem veszem észre, hogy ez hátrány lenne. Tehát az iPad-es tartalomfogyasztás, vagy hétköznapi használat között. De nekem most a nagy sávszélességre két helyen van szükségem. Az egyik most már ugye a Mac Mini, a játék streaming miatt, a másik pedig ugye az Apple TV, mert minden tartalom, amit ott fogyasztok, az fölhőből jön, tehát az is streaming, és ez a két helyen viszont hál' Istennek maximális Wi-Fi-n elérhető sávszélességet mérek. A lehetőséget viszont megtartottam, tehát most ott a kábel csatlakozók, a maximumát furom majd a falat, ha kell, de egyelőre ez így tök jó. Az, hogy mi volt az eredeti hiba, nem derült ki, mert Bencével azt leellenőriztük, hogy a régi kábelem CAT5E jelölésű volt, ami papírforma szerint hoznia kellett volna a gigabitet, viszont nem hozta. Ezzel a CAT6 kábellel viszont simán megy, 30 méter egyébként.
És arra nem gondoltál esetleg, hogy mielőtt újrahúzod a kábelt, leteszteljük a régit?
De...
Türelmetlen voltál.
Igen, türelmetlen voltam, és én fordítva először leteszteltem a 30 méteres kábelt, amit te hoztál a CAT6-ost.
De ezt mondtam neked, hogy van tesztelőműszerem, nézzük meg, hát ha csak a csatlakozó szar.
Én biztosra újra akartam menni. Volna. És mielőtt beúztam volna a falba, úgy simán a földön azt a 30 métert, mind a két végére feltettem a csatlakozót, bedugtam a szolgáltató eszközébe, a másikat meg a laptopomba, mértem egy sávszélességet, kijött az az eredmény, amit vártam, és akkor így már elkapott a lentület, hogy akkor ezt most már kicseréljük. De jó lett, úgyhogy
örülök. És rendesen, igényesen végighúztad a padláson.
Igen.
Fölmentél szépen elvezetve.
Igen.
Nem úgy, ahogy terveztük az elején, hogyha nem sikerül keresztül menni a padláson, akkor így légvonalba keresztül húzzuk a nappalin, ott bossza meg a kurva anyja felkiáltással.
Legalább ezt a macskának egy játszótért.
Így van.
De Antenna, te most játszol xCloud-on, meg Xboxon is?
Én játszok Xboxokon, xCloud-on és xSwitch-en. xCloud-on igazából én azt tesztelgetem, hogy mobil gaming mennyire alkalmas, tehát mobiltelefonon játszani xCloud-dal, és ez még akadozott. Tehát az otthoni wifi-n eléggé akadozott. Nem értem miért amúgy, tehát lehet, hogy nekem is kéne egy ilyen optimalizálást végrehajtani, de otthon nem volt annyira seamless a funkció. Itt az a lényeg, hogyha elmegyek reggel, hogy is mondjam, megkezdeni a napot a WC-n, akkor így lehessen entertainment a telefonról, és utána folytassam azt a nappaliba. Már nem a WC-zést, hanem a játékot. És az Xboxon, tehát hogy mennyire adja át, ugye mindig játékindításnál van egy ilyen adatszinkronizálás, hogyha ugyanolyan játéka játszol, vagy ugyanazon játéka játszol, ami van cloud verzióban is, meg boxosban is. Tehát igazából a mobilon az xCloud az csak tesztelés, azért van xCloud, meg azért használom néha, hogyha nem vagyok az Xbox közelében. Tehát mit tudom, hogyha nem otthon vagyok, ha a laptopomat elérem, és igazából ugye a MacBook az mindig nálam van, akkor igazából csak a kontrollert kell magammal vinni, ennek lehet, hogy fogok majd valamit okot venni, hogy ne kapcsolódjon be, meg ne törjön meg a joystick, meg ne koszolódjon főleg, ugye ez hajlamos, akkor hogy oda kosz belemegy, és akkor ezt bele nyomkodod úgymond, ahogy a használod az analókat. Illetve hát nekem nem volt egyértelmű a kikapcsolás, tehát ugye Xboxon viszonylag könnyű, hosszan nyomva tartod az X-et, vagy hát a Windows, na mi az a Xbox gombot, majd fel, és akkor zöld, és hát így én próbáltam azt, amit Gergő végül utána mondott, hogy hosszan tartani a Windows gombot, vagy hát az Xbox gombot, de hát így nem gondoltam, hogy ennyire sokáig
nagyon
kell
sokáig
nyomni, tehát hogy így már megvolt, úgyhogy így már oké, eddig mindig hagytam, hogy magától kikapcsoljon, és az annyira nem optimális, viszont feltűnt, hogy az új Xbox az nem kapcsolja ki a tévét, és ez elég idegesített, aztán rájöttem, hogy igazából ez csak beállítás kérdése, tehát van egy opció, hogy bekapcsolva, vagy beállítsd, hogy mit csináljon akkor, hogyha ő áramot kap, akkor kapcsoljon, ne kapcsoljon, mit csináljon akkor, hogyha ő lekapcsol, tehát ilyen tök érdekes, be tud kapcsolódni. Ja, úgyhogy én most így megérkeztem a Series S-sel, nekem teljesen bevált egyébként, úgyhogy tök élvezem. Egy 4K-s tévé az lehet, hogy dobna még az élményen, de most el vagyok így Full HD-val.
Szegény ember Full HD-ja.
Hát figyelj, igazából most az a méret, tehát én most oké, aztán hogyha lesz majd tévéváltás egy év múlva, akkor talán majd jobb lesz, meg szebb lesz. Én ugye a Switch idején is azt mondtam, hogy engem nem feltétlen a grafik az, ami első körben így padlóra vág, tehát én főleg a sztori vezetés, a történet a játéknak, a játékélmény az első, tehát az a fontosabb. Ha ilyen játék van, akkor nagyjából mindegy, hogy hogy néz ki, úgyhogy emiatt nem függök annyira attól, hogy 4K-s legyen, vagy sem. Tehát jó ez így most.
Ugye, itt most már hetek óta mesélitek nekem a különböző játékélményeiteket, hogy Xbox, xCloud, stb. Akármi. Hát az a helyzet, hogy engem is elkapott a gaming szele, hogyha már ennyire egyszerűen játszható, csak nálam a fő boss a Magyar Posta. És így próbálom legyőzni. Ugye legutóbb ott jártam a sztoriba, hogy megpróbálták szombaton kiszállítani az árvatartó céghez. Azóta eltelt egy újabb kellemes hét, némi levélváltás, SMS és személyes.
Levélváltás?
Hát az ügyfélszolgálattal levelezek.
Tehát az ügyfélszolgálati levelek megjönnek, csak a
elektronikus levél.
Várjál.
Hát a posta esetén ott is aggódnék.
És kedden felhívtam a postai kapcsolattartónkat, hogy akkor próbáljuk meg azt, hogy kihozzák a csomagot, mint szolgáltatás, amiért fizetünk. És mondta, hogy majd szerdán kihozzák, mert valaki kézzel kitörölte, hogy ez a csomag kézbesítendő.
Mi?
És ezt ő most visszabillantsati. Hát mondom, jó, akkor billentsük vissza, és akkor próbálják meg újra kiszállítani a csomagot. Jó, nem sikerült, mivel szerda este 4-8-kor küldtek egy e-mailt, hogy a csomagját 8-tól 17 óráig nem sikerült kézbesíteni, most meg zárva van a cég. Hm. Oké, azért ezen nagyon meglepődtünk most. Majd, hogy is volt, a csütörtökön, vagy szerda éjjel még kaptam egy SMS-t, és egy e-mailt is. Az SMS-ben és az e-mailben az állt, hogy a 70-es számú postahivatalban ott van a csomagom. Ez a keleti pályaudvarnál lévő posta.
A 70-es az a nagy központi raktáruk. Mm. Van a 72-es, ahova a lakosság...
Na várj.
Ezt én onnan tudom, hogy egyszer elküldtek az anyámba, hogy a... Ez nem itt van.
Igazából egy ilyen posta telepre kell bemenni, a raktárak igen. Vannak, meg autó.
Erről meséltem nektek egyszer, hogy láttam a kiválasztást, amikor...
Hogyha leesik a rampáról, akkor azt nem viszi ki.
Hát nem csak a rampáról, hanem beesik az autó alá, meg... Tehát igen. Kb. Mint a mesében, elindul az autó, és így esnek ki csomagok,
igen, cuccok. Igen. Majd eljutunk a sztori végéhez, ahol most járunk, mert bementem erre a telepre, és nem az van kiírva, hogy csomagátvételi hely, hanem csomagletét. Azt se tudtam, mit jelent ez a szó. Honnan kellett volna tudnom, hogy oda kell bemennem. Tök kedvesen eligazítottak, hogy oda kell bemenni. Bementem, nem volt sor, tök nagy szerencsém volt. Mutatom a mi ez a küldeményazonosítót, és a hölgy nagyon rutinos volt már, mert az volt az első kérdés, hogy hányadik kerületbe jött a csomagom. Én elmondtam neki, hogy a 13. kerületbe. Azt mondja, akkor az a 62-esen van. Mondom, nem, mert a 62-esre nekünk levélküldemények jönnek, a csomagküldeményeinket meg jellemzően a 139-esen vehetjük át. A Magyar Posta működéséből kifolyólag jól ismerem ezeket a számokat. Gyakori vendég vagyok. A 62-es posta vezetőnek a közvetlen mobil száma ott van az asztalomon egyébként. És mondom, akkor hol fogom megtalálni a csomagom, mert hogy itt az e-mail, meg az SMS, hogy a csomagom az itt van. Ez itt, ahol én állok, és ahol ön is itt van. Azt mondja, ez rendszerhiba. És így a szemöldököm nem az, hogy főszaladt a homlokomra, hanem így a fejemen keresztül le a seggemig. Azt mondtam, hogy ilyen nincs. Hát de mondom, vele hiába fogok veszekedni, ő csak egy ügyintéző, ő nem fog tudni nekem segíteni. Oké.
Meg amúgy nem is érdemes ott veszekedni, mert azért nem volt soha, hogy bedaráltak az embereket, tehát ott hátul vannak a csomagokba, szóval ott óvatosan kell bánni ezzel.
Megköszöntem illedelmesen az információadást, és megkérdeztem, mi legyen a továbbiakban. Azt mondta, várja 2-3 napot, hátha előkerül.
Hátha.
Oké, mondom, régen szerencsejátékoztam, próbáljuk meg, itt az ideje. Visszamentem az autómhoz, leállítottam a parkolást, mondom, visszamegyek a munkahelyemre. Elindulok, egy 500 méterrel odébb, azt látom, hogy előttem egy menő postás autó lefordul a parkolósávba, utánam is pont egy postás autó jött, akik ezekről a telepről hajtottak ki, és ő lefordul a másikhoz, és látom a visszapillantóból, hogy 500 méterre a központtól átkezdik egymásba rakodni a csomagjaikat. Ezt abszolút nem értettem, hogy itt mi logika van, ez jutott eszükbe.
Hát tudod, vannak azok a vadászgépek, amit menet közben tankolnak. Már ez is olyan.
Igen.
Aztán az jutott eszembe, ez most nagyon rossz indulatú lesz, és elnézést kérek minden postástól, így a gondolataimon keresztül is, hogy lehet, hogy az egyiknek fia van, a másiknak lánya is. Ugye a csomagokban lányruhák voltak ott, meg fiúruhák, de ez egy nagyon rossz indulatú feltételezés, úgyhogy el is határolódom magamtól. Visszamentem a munkahelyemre, gondoltam, fölhívom a postai kapcsolattartónkat, nem veszi föl 2 napja a telefont, írtam e-mailt, nincs reakció, csak egy automata, ami megköszöni, hogy írtam e-mailt. Egy olyan levél folyamban, amiben már benne vagyok tök régóta. Szóval most várom ezt a bűvös 2-3 napot, és akkor hétfél majd megint rákérdezek, hogy kezdj csókolom, jó napot kívánok, elnézést, ezt a csomagot keresném. Veszprémből kellett volna Budapestre eljuttatni.
Nem lehet volna egyszer, hogyha lemész érte.
És írtam már a partnerünknek, a beszállítónknak, hogy ha valami csoda folytán visszakerülne hozzá a csomag, akkor legyen szíves, jelezze. És ne adja föl, hanem elmegyek érte Veszprémbe, mert esküjobban járok azzal is, mint hogyha megvárom, míg előkerül. De én most ezekkel a futásszolgálatokkal, hogyha nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor is azt mondom, hogy szopóágon vagyok. Ugyanez nap fölhívott egy futár, egy random futár cégtől, nem is hallottam még a nevét, de úgy mutatkozott be a telefonba, hogy szevasz, a futár vagyok. Mondom, jó napot kívánok. És bemondta a cég nevet, és azt mondja neki, csak ennyit mondtak, az hol van, hova kell mennie. Elmondtam neki a pontos címet, kerületet, házszámot, és mondtam, hogy észre fogja venni az utcáról. Mondta, jó, jó, akkor nincsen semmi gond, de lesz ott valaki? Mondom, lesz, persze. Ez egy üzlethelység.
Ízlelgessük, hogy egy futárcég úgy visz csomagot, hogy nem tudja a címet.
Hát megoldja. Az internet korában. Sima ügy.
És akkor ezek után ugye azt hittem, hogy már minden rendben lesz. Ma is érkezett egy kellemes telefon. Ismét egy futár hívott, és elmondta, hogy ott áll a telephely előtt, a sorompónál. És mondom, aki három sorompó van, mit lát, melyik sorompónál áll? Mert én megadtam a cég nevet, ahova ki kell szállítani a csomagot, meg a pontos címet. És igazából neki egy picit meg kellett volna forgatnia a fejét, hogy merre van az a cég, akit keresnie kell. De még ezt se tette meg, hanem engem háromszor fölhívott, hogy mit csináljon. Amikor ott állt a cég előtt, akkor is fölhívott, hogy akkor most mi legyen. És akkor ugye én tök udvariasan, meg türelmesen, ez most ugye nektek régyelek csak, neki tök udvariasan elmondtam, hogy nyissa be az ajtót nyugodtan, ott várni fogják, fáradjon be, át tudja adni a küldet.
Forró teával, süteménnyel.
Aha, de szóval, hogy én nagyon hiányolom ezt a önálló probléma megoldó. Nem biztos, hogy a képesség hiányzik, lehet, hogy az akarat.
De neked... pont, hogy azt mondtátok, hogy a futásszolgálatok azok megoldják, mennyire ügyesek, bezzeg a posta. És én mondtam azt, hogy nekem meg a posta kényelmesebb, jobb, mert akkor megyek oda, amikor akarok, akkor veszem át, amikor akarom. Tehát, hogy én továbbra is azt mondom, hogy én nem akarok ilyen balfasz helyzetekbe kerülni most. Itt a futár nem jön, azt mondja, hogy itt van, itt várakozik, én szaladok le az irodaépületből, a meetingből kilépve, nincs ott, mert éppen még a másik épületből jön át 200-zal, majd lassít és kidobja a csomagot, tehát nem. Jöhetnének már a drónos megoldások, amikor a drónházhoz hozza.
Becsenget a drón.
Szóval nem fog becsengetni, lyukat lő a falba, és így bedobja, attól félek, hogy kicsit vegyítik az alkalmazását ezeknek az eszközöknek.
Nem, ilyen kis 30 centi átmérőjű, ilyen H-betűs helikopter leszálló pályákat fog mindenki rakni a kertjébe, és akkor az amazonos drónokot szállnak le, és leteszik a csomagot.
És Gergő, te hogy állsz most a futásszolgálatokkal? Mert ugye volt egy jelentős időszak, amikor te szopóágon voltál mindenféle futásszolgálattal.
Igen, az átok ment át most rád. Elmentem a javasasszonyhoz, aztán rátranszferáltam. Nekem most hál' Istennek nincsenek ilyen problémáim, ezt nem várhat-e, nektek is meséltem, hogy mióta a család jelentős része otthon van, Covid, home office és hasonló élethelyzetek miatt egyre több futár érkezik hozzánk kisebb-nagyobb csomagokkal, és a postán kívül a legtöbb cég ugyanaz a futársrác látja el a területet, már ismerjük, már mit, a nevét mai napig nem tudom, de arcról ugye megismerem. Kb. Mindig ugyanabba az időszakba jön, tehát amikor én egy GLS-től kapok egy SMS-t, hogy mondjuk 10 és 1 között fogjuk kiszállítani, akkor én nagyon jól tudom, hogy fél egykor fog ide érni, mert mindig fél egykor ér ide. És szerintem az azért egy ilyen tök jó kis kiszámíthatóságot ad. De egyébként most azon gondolkozom, hogy nagyon rossz helyen ülünk itt a péksütis polc meg pult mellett. Azon gondolkozom, hogy antennát itt megkérdezem, hogy ezt a túrós batyút még eléred.
Megkérdezem, hogy megeszik-e?
Figyelj csak, ott a cég melletti lakóingatlanba kiragasztottak egy papírfecnit, amelyen ez a szöveg szerepel. Kedves postás, itthon vagyunk, és várjuk a leveleket. Kérjük, hogy kézbesítse nekünk. Köszönjük. Az XY lakás lakói.
De szerintem nem, tehát nekik nem kötelességük közvésíteni, mert nincs ilyen kötelezettségük.
Fasz.
Tehát ha van ideje, van kedve, akkor kézbesíti, ha nem, akkor nem muszáj. Nekem ezt mondták ott a 70-es postának nevezett párhuzamos dimenzióban, ahol kockás papíron kézzel írva vezették a csomagok ki- és beérkezését. Vannak némi aggályai mennek a pontosságáról.
Szóval részemről az izgalmak folytatódnak.
Hát részemről is, mert most kaptam az üzenetet, hogy megérkezett a csomagom, elvileg átvették, úgyhogy kíváncsiak, hogy mikor jön vissza a csomag, mert sikerült eladnom két fényképezőgépet, csak még nem tudom mennyire. amit csomószor behangoztatok ti is, az az MPB szolgáltatást vettem igénybe. Elküldtem két fényképezőgépet, mondtak egy KB-állat, nyilván itt még van egy bevizsgálás, és amit ajánlottak, az eléggé a hazai piacjának tűnt, tehát amennyit itthon el tudnám adni sok szívás ellen, és ugye ebből az egyik fényképezőgép ráadásul hetek óta fenn volt már a sikerlistákon, de nem nagyon volt érdeklődő, úgyhogy annyira le kellett volna mennem átba, ami már tehát itt a szolgáltatásnál, tehát ennél az MPV-nél is, tehát ott jobb előtt kapnék érte, hogyha tényleg annyira átveszik. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen utalás jön a végén tőlük, meg hogy mikor.
Szerintem egyébként maga a szolgáltatás egy zseniálisan jó gondolat, tehát hogy ők elintézik helyetted ezeknek a használt eszközöknek nyilván a tárolását, a logisztikáját, ide-oda küldözgetését. Hiába használtak, azért olyan sok nem derül ki, hogy ők hogyan vizsgálják be, vagy ellenőrzik-e őket, de azért például nekem, mint vásárló, én ugye vásároltam tőlük, azért egy kicsit olyan megnyugtatóbb, hogy valószínűleg, ha ők is fizettek érte egy ilyen eladónak, akkor az működik.
Hát nekem azt írták, hogy ha lehet, akkor tisztán küldjem el, ez könnyíti a megrövidíti a bevizsgálási időt, illetve nekem most volt először olyan élményem, hogy nekem nem kellett szállításra fizetnem. Tehát kaptam egy cetlit, e-mailbe egy PDF-et, ki kell nyomtassam, ráírni az adatokat, hogyha valami hiányzott, és ezzel befeladni a postára. Ott odaadtam a hölgy, becsipogta, és igazából ingyen elvitték, vagy hát a ők fizették, és ez itt tök érdekes volt. Tracking number mindennel.
Hasonló történik, vagy zajlik majd nálam is. Én most a HP-tól rendeltem. Ugye nekem előfizetéses a nyomtatom, tehát nekem ugye rendszeresen küldik ugye a tintapatronokat, ahogy ürül. Úgyhogy felhalmozódott otthon már egy jelentősebb mennyiségű üres tintapatron, és ezt a HP egyébként újra hasznosítja, ha én ezt hajlandó vagyok visszajuttatni nekik. Ehhez ők küldenek borítékot, ugyanúgy, ahogy te mondod, hogy ez előre ki van fizetve, elő van készítve, nekem csak lényegében bele kell raknom a cuccokat, leragasztani, maximum ráírni valamilyen adatot, és leadni a postán, és nekem nem kerül semmibe. Úgyhogy én most várom, hogy megérkezzen ez a csomag. Kicsit hasonló, mint talán a Nespresso kávékapszulás megoldás volt ilyen, hogy ők is adnak egy ilyen újrahasznosító zsákot, bár azt szerintem nem lehetett postán kiküldeni, hanem valami olyasmi megoldás volt pár évvel ezelőtt, mikor én még ezt használtam, hogyha tőlük rendeltél új kávét, kapszulát, akkor a futár kijött, kihozza neked az újat, és neki visszaadhatod.
Igen, ő átveszi.
Ez olyan, mint a kifli.hu-nak van ez a szerintem tök jó, nagyon apróságnak tűnik, de szerintem zseniális megoldás, hogy úgy ők erelve papírszatyorban hozzák az árut, de ezeket a papírszatyrokat a következő alkalommal te visszaküldeted. Tehát a futár átveszi, és visszaviszi újrahasznosításra, és most indítottak egy új lehetőséget, újrahasznosított PET palackból készült szatyrokat kérhetsz, ahhoz viszont letéti díjat kell fizetni. Azt hiszem, hogy 3500 forint befizeted, és akkor te folyamatosan kapod a szatyrokat, meg visszaküldöd ezeket az újrahasznosított cuccokat, és ha esetleg már meguntad, vagy nem kifliznél, akkor visszakapod a letéti díjat. Tök jó kezdeményezés.
Ha már ezennél az újrahasznosítás témánál vagyunk, akkor az IKEA-t ugye tudjátok, hogy elkezdett használt bútorokat árulni. Bemész az IKEA áruházba, és meg tudod nézni, vásárolni őket. Úgy tudom, hogy ez az IKEA szolgáltatás még mindig működik. Itt a Budaörsi áruházban úgy tudom, hogy van is jelen pillanatban. Viszont ami eltűnt a piacról, így számomra egyik napról a másikra, az a Decathlonnak a használt sportszer dolgai. Ez a Recathlon nevű cucc, hogy be tudtad vinni mondjuk biciklit, korcsolyát, tök mindegy mit. Azért te kaptál Decathlon utalványt, amit ugye le tudtál vásárolni. A használt sportszeredet pedig a Decathlon értékesítette. De ezt befényképezték, föltették webshopba, meg minden ilyen, és ezt nem találom. Még kíváncsiságból meg akartam nézni, hogy mik vannak, vagy mik elérhetőek, és így nyoma veszett. Lehet, hogy én balfaszkodok valamit a honlapon, de sehol semmi infót így nem jön szembe. Mert én úgy gondolom, hogy ez viszont egy tök jó szolgáltatás, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem akarják a saját piacukat rombolni ezzel, bár nem hiszem, hogy óriási piac lenne. Tudja fene, de én ezt kicsit sajnálom, hogy ez megszűnt.
Hát néhány hónapja biztos, hogy volt még, amikor én a fiximet el akartam adni, akkor ez még létezett. Nem tudom, azóta nem néztem.
amihez sikerült még hozzájutnom, nem is olyan régen, azok ilyen leselejtezett, nagyon profi, ilyen 800 kötőjel 1000 eurós irodai forgószékek, vagy ilyen irodaszékeknek mondják. Egyik barátomnak a cége kidobta őket, mert hogy az egyiknek hiányzik egy görgője, az egyikről hiányzik a karfa, és ezért leselejtezték. Mm. És el akarták őket vitetni lomtalanítással a kukába. Mondom, ácsi, hát ne vicceljünk már, ne dobjuk ki a jó széket. Amelyikről hiányzott a karfa, az lett a barátomé, amelyikről hiányzik a görgő, az pedig elhoztam én magamnak, és ezek nagyon pöpec állapotban lévő székek. Én ezt, jó, lehet, hogy annak a cégnek, amelyik így selejtezte őket, sokkal egyszerűbb selejtezni, mint felújítatni, vagy nem tudom mit csinálni vele, hogy a céges policy, vagy beszállító, vagy tök mindegy kicsoda mit engedélyez, de én ezt azért ilyen elég erőteljes pazarlásnak élem meg. Nyilván a cég úgy gondolkodik, hogy a büdzsébe belefér, akkor miért ne? Mit olyan az éves irodaszer büdzsé 100 000 egység, és még van belőle 89 000 egység, akkor veszünk belőle még széket.
Ez nem biztos, hogy így van, mert nem biztos, hogy ez az oka. Nálunk például nincs arra a kifejezett gyakorlat, hogyha valami hiányzik a székből, akkor alkatrészt rendelj hozzá, és a health and safety szabályzat szerint meg tökéletesnek kell lennie, illetve hogyha ezt javítják, akár még hivatalos szerződött partnerrel is, kell róla egy tanúsítvány, hogy igen, ez javítva volt, és most már megfelel. Tehát, hogyha nincs el folyamat, most egy-két cég miatt nem éri meg kialakítani, tehát egyszerűbb és olcsóbb újat venni, és ezt leselejtezni, mint az a folyamatot kitalálni, hogy mint évente két eszközt így megments.
Vagy ilyenkor, nem tudom, odaadni, vagy akár jelképes összegbe, vagy licitbe a dolgozóknak. Nekem mióta a régi irodaházunknak a teljes felszerelését elárverezték, akkor jöttem rá, hogy erre egyébként itthon Magyarországon is vannak erre szakosodott cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy más cégek, irodák, gyárak, üzemek bútorait vagy eszközeit elárverezik, lebonyolítják a folyamatot. És néha-néha elmentettem pár ilyen linket, és néha-néha felmegyek rá körülnézni, hogy mik vannak. Egyébként tök jó dolgokat lehetne venni, ha az embernek szüksége lenne, mondjuk fröccsöntőgépre. De én főleg a bútorokat kezdtem el nézegetni, mert annak ellenére, hogy irodabútor, az még akár lehet, hogy egy otthoni asztalra is alkalmas, és most ne csak egy asztal meg íróasztal szék kombinációra gondoljatok, a mi irodaházunkban is voltak nagyon szuper kanapék a közösségi terekben, babzsák, fotelek, konyhai eszközök, hiszen rengeteg ilyen teakonyha, ebédlő, stb. Volt. Tök jó cuccok vannak, úgyhogy én mostanában rendszeresen nézegetem őket, hát ha egyszer beakad valami tök jó ajánlat vagy lehetőség.
Ugye ti mind a ketten irodaházba dolgoztok, vagy dolgoztatok. Ott valami külső cég üzemelteti, gondolom a hulladék elszállítást, meg ilyesmi ügyeket. Nálunk a cég a saját ingatlanban van, így úgymond magunknak intézzük ezt. És képzeljétek el, hogy aki eddig elvitte a karton meg papír hulladékot, nálunk az igen nagy mennyiségben termelődik, eddig fizetett azért, hogy elvigye tőlünk. Most nem azt mondta, hogy ingyen elviszi, és ő eladja, vagy ilyesmi, hanem mi fizessünk neki, hogy ő elvigye azt a hulladékot, amiért majd ő pénzt fog kapni. És akkor ilyen nagyon kikerkedett szemekkel néz, hogy ácsi, ez most mi történik, vagy hogy van. És azt mondta, képzeljétek el, hogy a home office megölte a bizniszét, mert hogy az emberek nincsenek benne a cégeknél, sokkal kevesebb újrahasznosítható hulladék termelődik. Ugye a cégeknél, mert mint nagy cégeknél, meg irodaházakban teljesen másként működik a szelektív hulladékgyűjtés, mint otthon. Hmm. És sokkal kevesebb szeméthez jut hozzá, ezért sokkal alacsonyabb lett a bevétele, és át kellett alakítani üzleti struktúráját úgy, hogy pénzért viszi el.
De egyébként ennek a szemétnek egy része, ami eddig az irodába keletkezett, ugye most átvándorolt az otthonunkba, mert ugye pont itt az előbb beszéltek miatt, ugye, hogy a home office és hasonlók miatt, ugye, vagy karantén miatt egyre többen még többet rendelünk, vagy rendelnek otthonra, amivel ugye egyre több a doboz. És egyébként ez egy tök valós probléma, hogy legtöbb háztartásban van is, meg ugye kötelező is ugye a szelektív papírgyűjtő kuka, és már az is előfordulhat, hogyha mondjuk az havonta egyszer viszik el, hogy az már nem fér bele, mert a hónapban éppen annyi csomag jött-ment. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes szitu. És nyilván ezekhez a háztartásban felhalmozott papírszeméthez meg nem férhet hozzá egy ilyen ember, aki eddig abból élt, hogy az irodai hulladékot vitte el.
Hát igen, és ugye azért, amikor körülnézünk, hogy mennyi szemetet termelünk, akkor nem csak a sima kónál is hulladék értékes, hanem ezek is.
Igen.
És amikor megnézek egy csomagot, ami hatféle képen van becsomagolva, hatféle anyaggal, akkor azért elég sok munka ezeket szétválasztani. Ugye nem csak a doboz maga, hanem a doboz, amivel le van zárva, a tömítőanyagok, az egyéb papírok mellett, tehát hogy azért...
Meg azért valljuk be, hogy bosszantó, hogy amikor mondjuk egy kávézacskó méretű dolgot rendelek, konkrétan egy zacskó kávét, jó, általában egyet nem rendelek, de az a lényeg, hogy egy zacskó kávé méretű dolgot bele szuszakolnak egy, nem tudom, tévé vagy mikroméretű dobozba, és körülötte lévő üres űrt, azt kitöltik papírral, hulladékkal, és ezzel gyakorlatilag áttolták az én háztartásomba a szemetet. De azt is megértem, mert sok hír szólt róla, hogy ilyen globális papír, meg karton, meg csomagolóanyag válság van, de nem tudom, tehát ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy így embereket küldünk a Holdra, az űrbe, lassan a Marsra, meg az önvezetők, az autóink, de ilyen problémákat nem tudott még az emberiség közösen megoldani, mint például a csomagolás, meg két ilyen dolog szokott eszembe jutni, a hagyma, meg a krumpli pucolás, tehát az két undorító dolog, amire nincs modern megoldásunk, de az...
Szerintem van modern megoldás amúgy, csak sok szemetet termel.
Képzeljétek, én tök büszke vagyok a háztartásunkra, mert eljutottunk oda, hogy a rendes kukát, ami nem szelektív, azt már nem tesszük ki minden héten, mert nem gyűlik bele össze tök igazából jó. Szemét.
Szuper.
Viszont a szelektív, az meg túl hamar megtelik, mert azt meg két hetente igen. Viszik el. Illetve, ugye mi komposztálunk is, a hulladék egy része oda megy, konyhai hulladék, ami olyan, hogy komposztálható, nyilván az megy a komposztra, mert ugye nem minden konyhai hulladék komposztálható, ez azért nagyon fontos dolog. Például nem célszerű ráönteni azt az olajat, amiben rántott sajt sült, ez nem tesz jót neki. De Fehérváron most a hulladékgyűjtő vállalat, a Deponia Kft. Helyezett ki használt sütőolajgyűjtő szigeteket. Eddig csak otthon az Aldinál volt, meg néhány MOL töltőállomásra lehetett leadni a sütőolajat. Most tett ki a hulladékgyűjtő vállalat ilyen használt sütőolajgyűjtő edényeket, ahova ingyen és bérmentve a lakossági mennyiséget bele lehet dobni. Egyetlen fajta hulladékkal vagyok gondban, az az üveghulladék, mert az ilyen sörös üveg, boros üveg, ketchupos üveg, mit tudom én, milyen üveg, szörpös üveg, hát hogy a legklasszikusabbakat említsem. Azért vagyok vele gondban, mert az összes ponton, ahol vissza lehet váltani, ugye már nincs olyan, mint régen, hogy odaadtad egy, vagy oda mentél egy ilyen üveg visszaváltó helyre, és ott volt egy ember, aki visszaváltotta az üvegeket, hanem csak ilyen automaták vannak.
Ilyen bedobálós.
Amiben bedobálod. És képzeljétek el, hogy engem nagyon kellemetlen érzéssel tölt el, hogy ami van ilyen üvegvisszaváltós hely, azt igazából hajléktalanok használják ilyen lakásként, idézőjelbe, vagy nappali melegedőként. Ez egy nagy üzletnek a saját tere. De mivel ott ugye a hajléktalan embertársaink hozzájuthatnak némi forinthoz a visszaváltandó üveg miatt, ezért megtelik az a nagyon kis picike helység, ez ilyen 4-5 négyzetméter az egész, vannak benne kukák, ugye, hogy amit nem vesz be az automata, azt egyből ki is tudod a megfelelő hulladékgyűjtő edénybe dobni, és miközben pakolom be a visszaváltósba, emberhadak loholnak a nyakamba, hogy a leesőre egyből lecsapjanak. Ez engem kellemetlen érzéssel tölt el.
Én ezért szoktam ilyen üvegszigetekre vinni, tehát az a bedobálós üvegsziget. Nem sok van, de van néhány.
Azok mindig tele vannak.
Nem.
Nekem de az nem visszaváltó, ugye?
Nem visszaváltó, de nem annyira érdekel, tehát hogy nem sok visszaváltató üveget használunk, tehát mindig tehát nem viszonylag egyedi üvegek, és emiatt meg nem gyűlik össze sok, tehát hogy most ilyen, nem tudom, talán fél éve gyűlik egy ilyen szatyornyi kb. És vannak ilyen üvegtároló szatyvaink, és abba helyezzük el. Tehát ami olyan, azt mi is használjuk, visszaváltjuk, vagy hát újra használjuk, inkább úgy mondom, rossz üvegeket szoktuk így kidobálni, és annyit meg nem iszunk, hogy az baj legyen.
De én azt nem tudom, hogy például a dobozokra, kartondobozokra miért nincs, vagy nem is az, hogy miért nincs, hanem milyen megoldás lehetne, hogy így, mint te fogyasztó, te ugye megkapod a csomagjaidat mondjuk kartondobozokban, hogy ezt hogy lehetne visszaforgatni így ebbe az egész körforgásba, mert neked tényleg nincs túl sok lehetőséged, bedobod a szelektív hulladékba, vagy elégeted. Engem is egyébként tök szar érzés, amikor azt látom, hogy egy hét alatt mondjuk oda jön háromszor a futárhoz csomagokat, és nem azért rendelem meg, mert nem tudok érte átmenni a legközelebbi Tesco-ba, hanem egyszerűen olyan rendeléseink vannak, amit mondjuk nem nagy áruházból érkező alapanyag. Tudok erre nagyon jó példát mondani, a lisztjeinket. Azokat nem tudom, mi erre jó, szóval kis független malmokból vásároljuk, tehát nem fogom tudni ezt a lisztet leemelni a szomszédspárból, ahova nagyon szívesen át is sétálnék. Tehát majd, hogy nem nincs más lehetőségem, mint futárral idehozatni. Viszont ezzel tényleg halmozom a papírszemetet, ez engem kb. Ugyanolyan rossz érzéssel tölt el, mint amit Bence, te az előbb meséltél, hogy nem tudok vele mit kezdeni, csak tömöm bele az újrahasznosító kukába. Ami jelenleg ez a legjobb megoldás, vagyis a legkisebb rossz, mert tényleg nem tudok valami más csinálni, de mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ezt valahogy így visszatudnám, mondjuk a futárok átvehetnék, nem? És akkor ő valahogy visszajuttatja valahova.
Azt azért fontos tudni, hogy a magán és a céges hulladék újrahasznosítási vagy hulladék elhelyezési szabályok nagyon-nagyon mások. Igen. Ugye nálunk cégre teljes, szóval én például, képzeljétek el, még pénzért cserébe se vihetem be a céges hulladékot a közeli FKFS újrahasznosító telepre, mert nekem nincsen hulladékszállítási engedélyem. Viszont magánemberként meg oda vihetem. Én nyilván nem akarom kijátszani a rendszert, én próbálom a szabályokat betartani. De ez olyan furcsa, hogy a kartonpapírok, amik összegyűlnek nálunk a cégnél, nem vihetem el a 500 méterre van nagyjából tőlünk egy ilyen FKF-es hulladékudvar, ahol átvesznek kartóhulladékot. Viszont ott csak magánszemélytől veszik át. Ja. Felvettem a kapcsolatot a főkefével, hogy milyen megoldások vannak, és azt mondták, hogy semmi.
Ja. Mert én, amit az előbb mondtam, hogy óriási nagy dobozba csomagolják bele a kis dolgokat is, nekem van a fejemben az a hipotézisem, hogy ez sokszor azért történik meg, mert egyszerűen a kereskedőnek sincs már más. Tehát ő azért rakja bele a nagy dobozba, mert azt tudta most éppen levenni a polcáról.
Egyféle doboz méretet rendelni a legolcsóbb.
Aha.
Hogyha egyből rendez nagy mennyiséget, az lehet, hogy összességében sokkal olcsóbb lesz, mint hogy te sok méretű dobozt tartasz. Ennyi.
Igen, sajnos ez ilyen szomorú, hogy pénzzel lehet mindent megoldani itt is. Tehát, hogyha nem számítana a pénz, akkor olyan dobozba csomagolna. És van rá megoldás amúgy, tehát ezeket sok esetben vissza lehet küldeni, lehet hasznosítani a dobozokat, de egyszerűen túl sok pénz az, hogy ő visszavárja a dobozot, a csomagolóanyagot. Ja, egyébként ott lehet ízót is leadni, Bence, mert nekem van egy ilyen nagyjából zacskónyi használt ízó, amit nem szívesen dobnék ki a kukába. Ott le lehet ott a hulladékudvarba ilyet is dobni.
Nagyobb villanyszerelő vagy villamossági üzleteket szerintem érdemes megkeresni. Én itt mellettünk Budakeszin van egy nagy ilyen villamossági szaküzlet, és neki a parkolójában egyébként külön kialakított kuka van az ilyen halogénizzóknak, meg hívják ezeket a fénycsövek, meg izzók.
Nagyjából egy ilyen maréknyi, hát 8-10 ilyen körte, villanykörte, amit nem dobnék ki a szemétbe.
De én ezt megjegyeztem, hogy ott van, mert egyébként ez egy tök fontos tudás, hogyha tudod, hogy hol vannak ezek a helyek, ahol le tudod adni, mert ugye ilyenkor az szokott előfordulni, hogy nem tudom, mondjuk egy elem, nem tudsz sehol, hol gyűjtenek elemet, akkor berakod a fiókba, és akkor ott elkezd halmozódni, és akkor 6 évig ott porozsodnak az elemek. Úgyhogy ez hasznos tudás, hogy ezek hol vannak.
Mi a cégnél egyébként önként vállaljuk, hogy van egy ilyen elemgyűjtő kis konténer, ahova bárki behozhatja az elemét, és azt egy külsős cég úgymond üzemelteti.
De izókat nem gyűjtötök, mert most akkor lenne. izzókat nem gyűjtötök.
Nem, nem, azt külön kell.
És van egy emberhőteg, aki jön elemél.
És ami meg keletkezik elektronikai hulladék, például számítógép, alaplap, vagy régi CD lejátszó, vagy nem tudom, miket mondjak, amik egy-egy vállalatnál keletkeznek, azokat jelen pillanatban nem tudjuk elszállítatni, mert amiket kértem ajánlatot, azok mind azt tartalmazzák, hogy bontsam szét alkotó elemekre, és külön-külön fogja elvinni, külön-külön leméri mindegyiket, és az alapján fog ajánlatot adni, hogy melyikből mennyi van. Hm. Viszont ugye nem lehet úgy, hogy például műanyag van körülötte sok, és van benne egy nagyon pici valami elektronikai alkatrész, akkor ki kell bontanom a műanyagból, a műanyagról én gondoskodjak, ő majd azt a nagyon pici valami elektronikai alkatrészt elviszi. Most én úgy érzem, hogy mint kisvállalat, mi akadályozva vagyunk abban, hogy környezetbarátok legyünk.
Van megoldás erre, kiteszed a patakpartra, majd feljelented magad az állami alkalmazáson, hogy itt találtál szemetet lehakva, ja. Úgyhogy vigyék el, és tényleg. Akkor elviszik.
Tényleg. Amióta a lomtalanítás volt ott a környékünkön, azóta egyébként az autógumi az még mindig fenn van a kereszt táblán, hogy lom is fogva.
Ez annyira undorító, amikor a táblákat ott hagyják, hogy fogva, meg azért, igen, van a nyolcba is néhány.
És ez hatékony?
Hát nem. Tehát, hogy csak ott felejtette a csávó a tábláját, hogy fogva. Azt nézem egyébként, hogy itt a Molyóban elég szelektíven értelmezik az emberek a maszk használatot, tehát hogy ugye elvileg bejössz az asztalhoz, itt amíg eszel, fogyasztasz, addig leveheted. Itt simán sétálnak emberek így maszk nélkül, mert hogy az úgy jó. És nem értik meg, hogy ez miattuk van, meg egymásra való figyelés az, ami miatt ez van, és nem a szabályzat miatt kéne ezt betartani.
Igen, így az előző témához ez nagyon kapcsolódik, mármint az idézet, a Twitterre írta ki valaki, hogy ezt az egész globális vírushelyzetet nem tudjuk kezelni, akkor hogy akarjuk megoldani a globális felmelegedést és a klímakatasztrófát, és azért ebben van valami szomorú igazság, hogy és pont az ilyenek, amikről az előbb beszéltünk, hogy nincsenek ilyen viszonylag egyszerűnek tűnő kérdésekre megoldások, hogy egy cég hogy tudja mondjuk az elektronikai hulladékát környezetbarát módon kezelni, vagy hogy tudnám megakadályozni, hogy nálam halmozódjon fel a papír hulladék, és akkor én érzem magam szarul. Amúgy persze én vagyok a főhibás. Most volt egy érdekes videó, talán én is linkeltem Twitteren, hogy ennek az egész ilyen globális áru áramlat és az azzal kapcsolatos problémának oké, lehet mutogatni, hogy a nagy cégek, az Amazon, stb. Az okozója, de abba is érdemes belegondolni, hogy a fogyasztók mi vagyunk. Tehát, hogyha mi rendelünk, ha mi nem bírjuk ki, hogy annak a, nem tudom, friss macinak, vagy Hello Kitty párnának azonnal most itt kell lennie, mert most majd rendelem.
Bocsánat, mielőtt elfelejtem, még egy dolog a hulladék újrahasznosításról. Ugye tök egyszerű dolog lenne, hogyha odadom egy recycling matadornak, és elviszi. Viszont akkor saját magamat nem tudom megvédeni, hogy a hulladék tényleg az újrahasznosító telepre került, és nem csak beledobtam a kukába. Mm. Mert természetesen pecsétes papír országában pecsétes papír kell a hulladék leadás miatt. Amit meg ugye kifejtettél, hogy mi fogyasztók igényeljük azt, hogy egy másnap itt legyen az áru, megfoghatjuk onnan is, hogyha le akarjuk tolni magunkról a felelősséget, hogy a vállalatok rászoktattak, hogy másnapra itt az áru, és tök kényelmes.
Azért nem egészen, tehát én nem tolnám ezt a nagyvállalatokra, hogy hát ők szoktattak ránk, ez a mi igényünk volt, tehát hogy én hajlamos vagyok azért fizetni, hogy hamarabb megkapjam, akkor nyilván ő fogja ezt a szolgáltást adni. Hogyha én úgy vagyok vele, hogy majd jön, amikor jön, akkor nem fog építeni infrastruktúrát, mert nem érdeke. Tehát ő nem fogja magát szivatni. Ez ugye az Amazonnál van olyan, hogy várd meg, és egybe küld el. Tehát, hogy több mindent rendelsz, akkor ne csomagonként jöjjön, árunként, hanem várja meg a központba az összecsomagolt anyagot. Tehát, hogy rendelsz 10 dolgot, akkor ne 10 csomag jöjjön, hanem be tudod pipálni, hogy egy csomagba küldje el. Ami lassabb. Lehet, hogy több hónap, hogyha mondjuk Kínából vársz valamit, de ezt az opciót tudod használni. Tehát ez a döntésed. És használjuk is, hogyha olyan.
Én tényleg nem túl sok eszközöm van arra, hogy én ebbe beleszóljak. Én azzal próbálok ezen enyhíteni, hogy általában azért van egy ilyen józan paraszti határ, hogy egy darab, mondjuk ezt a kis kanalat nem rendelném meg, hanem akkor nyilván összevárom, míg jó érzéssel meg tudom rendelni, tehát az nagyon ritka, hogyha én például kávét, most az egy tök jó példa, hogy egy csomaggal rendelek, akkor inkább rendelek egyszer nagyobb összegben, hogy nem csak azért, hogy mindig legyen otthon, hanem akkor ez gyakorlatilag szállításban is egyszer kell kijönnie a futárnak. Nekem is csak egy doboz, nem mondjuk hat, úgyhogy azért valamilyen apróságokkal biztos, hogy tudunk.
Hát ez a tipikus, ez a magad körül gondoskodj mindenhol, aztán, hogyha mindenki így tesz, akkor jobb lesz a világnak is. Ez valahol igaz, nyilván nem érzem azt, hogy nagy hatásom van a globális felmelegedésre, de nekem az megnyugtatást ad, hogy én a magam házatáján jól kezeltem. Tehát most 10 izzóról beszélünk, nem dobtuk ki a szemétbe, kidobhattam volna, de akár egyet is, de nem dobtuk ki. Elviszem, inkább úgy is járok arra, addig elfér ott, tehát...
Ebben az előbb említett videóban egyébként mond egy olyan érdekeset is, hogy nyilván az ipari forradalom előtt, vagy annak a hajnalán is azért jellemzően az áruk ugye nem utaztak túl sokat. Tehát általában közel készültek a fogyasztókhoz, tehát mondjuk egy cipő manufaktúra, az a környékben látta el cipővel a cipő nélküli lábakat, nem pedig az ország, a világ, vagy a kontinens másik felén, nekik ott volt sajátjuk. És ebben én is elkezdtem gondolkozni, nekem most van egy ilyen érdekes példám, hogy több hete, vagy lehet, hogy már hónapja is, felmerült bennem a gondolat, hogy én szeretnék egy állóasztalt. Egy ilyen, tudjátok, elektromos vagy valamilyen módon állítható ülőálló asztalt, és utána néztem, hogy milyen opciók vannak. Ki is néztem két gyártót, ami nem az IKEA. Eredetileg egyébként mindegyik amerikai, tehát az Egyesült Államokba gyártanak, viszont tavaly vagy tavaly előtt tudtak nyitni európai üzemet, és nekem ez már egy tök szimpatikus dolog, hogy nem én utaztatom át azt az egyszem asztalt, hanem valószínűleg nagy mennyiségben egyszer áthozzák, és akkor innen szórják szét. Egyébként az IKEA-ban is vannak nagyon jó ilyen asztalok, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem ahogy így belemerültem a researchben, például egy lengyel bloggernek az oldalán találtam egy cikket, ahol megörült, hogy talált egy lengyel gyártót, aki nagyon prémium és nagyon jó minőségű, elektromosan állítható ülőálló asztalt. És kicsit megirigyeltem őt, hogy ő meg tudja ezt oldani, hogy a lehető legközelebbről vásárolja meg, gyakorlatilag országon belül történik a gyártása, az előállítása, sőt az alapanyagok nagy része is hazai lengyel faipar vagy fémipari eszköz. És akkor nyilván felütöttem a Google-t, hogy akkor nézzük meg, hogy Magyarországon gyártanak-e ilyet, gondolhatjátok mennyi találatom volt, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy a legjobb helyzet vagy helyen vagyunk, mert nagyon sok olyan terméket, amit mi szeretnénk, vagy én szeretnék, azt a közelembe vagy országon belül egyszerűen nem állítják elő, vagy nem olyan minőségben, ahogy én azt elvárnám.
Tudok neked egyébként majd bútorgyár kontaktot adni, ahol gyártanak irodabútort itthon Magyarországon.
Letettem végül.
Csak ezek nem olyan gyárak, akik lakosságot szolgálnak ki alapvetően. Inkább közületeket, nagy cégeket, szállodáknak szállítanak. Bele kell gyártani egy-két ezer darab széket, vagy bármit, de van lakossági iparáguk, csak nyilván, mivel nem ismered őket, ezért nem tudod. Viszont nekem van csomó faipari mérnök barátom, akik meg ilyen bútorgyárnál helyezkedtek el, mint faipari mérnökök.
Igen.
És ezért tudom, hogy léteznek.
Nem. Meg egyébként árban nem összesen hasonlítható, tehát én megértem az emberteket, hogy bemegy az IKEA-ba és elhozza az állítható vázat 50 ezer forintért. Egy ilyen, nem azt mondom, hogy kézműves termék, mert azért a lengyelek oldalról is azt sugárzik, hogy azért ők nagy mennyiségbe állítják elő, de ott a 2-300 ezer forint között van a belépő szintű asztalnak az ára, de hát nyilván valamit valamiért. Úgyhogy ez is egy ilyen tök érdekes tapasztalat volt, aminek a vége valamilyen szempontból pozitív, mert nem lettem fogyasztó, tehát nem vásároltam, és most valószínűleg rövid távon nem is fogok ilyen állóülő asztalt. Bevált az a régi mondás, hogyha valamit nagyon szeretnél, akkor várj két hétig, és akkor tér vissza rá gondolatban, kiderül, hogy valószínűleg nincs is rá szükséged. Tudok nélküle élni, úgyhogy egyelőre várat magára, de én hosszú távon azért, azzal nyugtatom magam, ha biztosan otthon maradok hosszú távú home office-ba, de biztos, hogy otthon maradok, akkor azért szeretnék, mert tényleg nagyon hiányzik az a minimális mozgás is, ami egy irodában megvolt tök fura paradoxon, nem? Egy irodában mozogtunk többet, mint otthon.
Én otthon is sokat mozgok egyébként, tehát hogy nekem az rendszeres, hogy a lakásban a különböző pontokon dolgozok, általában fekve, fetrengve, de nagyon sokszor vagy asztalnál, vagy szekrénynél, tehát felteszem így a nappal, a tévi állványt, ami nagyjából ilyen szemmagasságban. Viszont amit én gondolkodtam, hogy beszerezzek, és valószínűleg be is fogok, az egy külső webkamera, mégpedig azért, mert elkezdtünk, hát ugye hosszú távon berendezkedni arra, hogy home office, illetve távmunka. Ami azt is jelenti, hogy az IT infrastruktúránkat átalakítottuk úgy, hogy képes legyen videostreamre is, és a meetingeket videóképpel, legalább az interjúkat videóképpel csináljuk. Szerintem ez így fel egyébként. Viszont én attól nagyon hosszú vagyok, amikor így a laptop kijelző fölött van a kamera, és egyébként én külső monitoron dolgozok. Ilyenkor vagy az van, hogy felnyitom a laptopot, és áthekkelem, hogy a jelenleg a laptopom az csak két kijelző tud meghajtani, vagy az ő saját belsője plusz egy külső, vagy két külső, de hármat egyszerűen nem tud. Tehát ilyenkor át kell állítani, hogy a belsőt és az egyik külsőt használja, hogy a webkamera egyébként látszódjon, mert az meg nagyon bután néz ki, hogy oldalt van a kamera, de én előre nézek a monitorra. Tehát az
laptop meg jellemzően alulról, és akkor mindenki a tokánát nézi.
Hát nincs tokám, úgyhogy. De hogy alapvetően nekem az úgy szimpatikus lenne, hogy felcsítetem a kamerát a monitor tetejére, és akkor így normális, tehát én valahogy szeretnék adni erre, hogy ez normálisan nézzen ki, ha már. Úgyhogy ezen gondolkodtam, egyrészt emiatt, másrészt a másik, hogy az otthoni setupom a MacBook-kal az valamiért nem viszi át a virtuális környezetnek megfelelően a videóképet, meg a hangot sem minden esetben, de itt főleg a videó az, ami érdekes, és emiatt lehet, hogy ott is egy külsőre fogok így rámenni. Hát eléggé félve nyitom meg ezeket az oldalakat, hiszen a webkamera az utóbbi másfél-két évben eléggé exponenciálisan megnőtt, legalábbis az áruk. Nem tudom, aggódom, hogy nem lesz ez olyan egyszerű.
Nem egyszerű, sőt, én is, ugye volt róla szó, hogy szeretnék, mert nekem ugye a Mac Mini jellegéből adódóan nincs, tehát nekem most egyáltalán nincs webkamera, és szinte lehetetlen olyat találni, ami felbontásban is jó, kezelhetőségben is jó, megkompatibilis, Windows kompatibilis, a többi, tehát azért ez egy ilyen viszonylag érdekes dolog, hogy ennyire elhanyagolt a külső webkamera.
Nekem a következő gondolatom az volt, hogy egy telefontartót fogok tenni a monitorra, és oda fogom a telefonomat ilyenkor beleilleszteni.
Ezt csinálom.
Mert ugye ez így értelmesebb, és akkor két helyen vagyok bent a callba, egyrészt videóhanggal telefonon át, és egyébként meg a nagy kijelzőn laptoppal, ami nem szép, nem szexi, de legalább hasznos, és ugye a telefonokban azért viszonylag jó kamera van ahhoz, hogy ez működjön, úgyhogy ez lesz a következő. Hát ide várom még a Peak Design-nak a termékeit, hogy megérkezzenek végre Magyarországra, hogy ezt értelmesen tudjam, tehát abban van állvány, van ilyen állvány, olyan állvány, csak hát sajnos még nem elérhető itthon.
Szerintem, meg egyébként mondod, hogy nem szexi, szerintem pont ez az egyik legmenőbb megoldás, hogy ugyanabba a kolba több eszközről be tudsz csatlakozni. Szerintem ez akkora szabadságot ad, hogy én ezt így használom szó szerint. Nyilván nem a monitorra van felcsíptetve a telefon, de hagyományos kamera állványomban van a telefonom, és nekem onnan megy a kép, ha kell a képem. A hangom a telefonon keresztül egyébként ugye AirPodsról vagy vezetékesről, és közben megnyitva van a laptopom, tehát hogyha én prezentálok, vagy a prezentációt szeretném nagyban látni, akkor pedig ott tökéletesen, és közben, ha akarom, mozoghatok, mászkálhatok, kikapcsolom a kamerát, bekapcsolom a kamerát, sőt, nem tudom, mi jellemzően Microsoft Teams-et használunk, ott ez nagyon jól megvan oldva, és nem csak a párhuzamos használata az eszközöknek, de egyikről a másikra az átmenet. Tehát, hogyha én mondok egy példát, tablettel csatlakozok be, és elfelejtettem feltölteni, és merül, olyan seamless átmozoghatok mondjuk a telefonomra, hogy így a másik felek észre se veszik, hogy én már egy másik eszközön, lehet, hogy egy másik helyiségben, vagy már az autóban vagyok. Úgyhogy ez nagyon jó.
Ez, ami nekem nem működik így, illetve nekem az a zavaró, hogy akkor itt is kattintok, itt is belépek, ott is belépek, ott is, tehát hogy nem ez a meeting van, menj be, és ott vagy. Mm. Tehát nekem ez hiányzik ebből a megoldásból, de kevésbé fáj, mint a laptop kijelzőt össze-vissza hajtogatni valahogy.
Nekem viszont el kéne indulnom lassan.
Menjünk.
Akkor jó étvágyat.
De hogy már így ebéd után vagyunk, én most nem kajálni mennék, hanem aludni.
Akkor jó éjszakát.
Ilyen délutáni beauty sleep.
Power nap.
Na szavaztok. Szia, cső.